Sámuel körben nem mertem másból igét hozni, mint a Sámuel könyvéből, de ez csak akkor egy elfelejtett igazság volt. Az 1 Sámuel 8-at szeretném felolvasni. Négy szereplőről lesz majd részletesebben szó. Sámuel fiairól, Sámuelről, a népről és Istenről. Úgyhogy ha így olvasom, és esetleg ilyen szempontból tudtok figyelni rájuk, az könnyítheti a továbbiakat. Izrael király kíván. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jója volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszal lopta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mint máig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely király kért tőle. Ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz, meg a lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsiaihoz. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja a szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadifölszerelését és a harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elveszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszik, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak, menjen mindenki a maga városába. És utána választják meg majd Sault. Az első verszakokban Sámuel fiairól van szó, itt csak egész röviden egy dologra szeretnék kitérni, hogy Sámuel megöregedett, és azt olvassuk, hogy fiait tette bírává, és ezekről a bírákról olvassuk aztán azt, hogy nem az ő útján jártak, mármint nem Sámuel útján, hanem a maguk hasznát keresték, és itt egy pontos vesző van. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Az, hogy megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, az gondolom egyértelmű, hogy egyenlő a magam hasznának a keresésével. Nekem ez volt az új, hogyha elferdítem az igazságot, az is tulajdonképpen egyenlő ezzel, hogy a magam hasznát keresem.
és itt beszélgetünk a kis csoportban, hogy legalábbis az én taktikámnak többször az szokott lenni, hogy ha rólam van szó, akkor nyilván pozitív irányba ferdítem el az igazságot, és úgy szépítem a tényeket. Ha másról kell megnyilatkozni, akkor meg azt egy kicsit bemocskolva, vagy negatív irányba ferdítve az igazságot. De mind a kettőnek a végeredménye az, hogy én jövök ki jobban, és ezzel is a magunk hasznát keressük. Ez ilyen leleplező kifejezés volt nekem itt a felsorolásban. Sámuelről először azt tudjuk meg, hogy megöregedett, és ezt a nép is tudtára adja, mégpedig elég tapintatlan és nyers módon, mert úgy kapja meg a néptől, hogy te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. És ezzel kapcsolatban annyit hadd említsek, hogy annak ellenére, hogy ezt így direktbe kapta meg Sámuel, a következő versekből kiderül, hogy ő ezen nem akadt ki, vagy nem rágott be a népre, és nem is hozta tudomásukra, hogy ez esetleg rosszul eshetett neki, hanem mint véleményt elfogadta. És amikor olvasuk a 6. verset, rossz hallotta, amikor a nép azt mondja, hogy válasz nekünk királyt, és ő bíráskodjék fölöttünk, akkor sem ezen bukik ki végsősoron, hogy neki mit mondtak, hogy téged akarunk leváltani, vagy helyettesíteni, vagy kiegészíteni, mert már megöregedtél, hanem az alapszándékukat rossz hallotta Sámuel, hogy királyt akarnak. Hogy ez miért volt baj, erről majd később részletesebben. A másik az, hogy itt az elején úgy tűnik, hogy Sámuel nem kérdezte Istent, és azt olvassuk csupán, hogy megöregedett, a fiait tette Izrael bíráivá. És más esetben meg majd fogjuk olvasni, hogy amit hallott, egy felmerült probléma rögtön Isten elé viszi, és itt éles a kimenetelét tekintve is a különbség, hogy itt maga döntött, és az lett a következménye, hogy a fiúk egy rossz úton maradtak, és a nép is elvetette a fiait, tehát nem jött be az ő döntése és választása, más esetben pedig jobb kívánt felelsz a dolgoknak. Az két apróság csak. Aztán a 6. versben olvastuk azt, hogy Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Ez a rossz hallás, ez nekem ilyen sokatmondó szó lett most, hogy kicsit arra utalva is, hogy akit Isten lelke vezet, az úgy megérzi a dolgokat, de emögött azért sokkal több volt Sámuel esetében. Itt egy viszonylag jogos kérés a nép részéről, hogy királyt akarnak látszólag, és Sámuel sem megy bele szóban, részleteiben, hogy miért nem látja ezt helyesnek, de megérzi, és rosszalja, hogy ez nem jöhet Istentől. A szándékkal van neki alapvetően problémája, nem azzal, hogy helyette vagy mellé akarnak, ezt újra hangsúlyozom valakit, de mint a népet szerető és a nép ügyét szolgáló prófétának ez valahol bűzlik. És az első dolog, amit itt olvasunk, hogy imádkozott az Úrhoz, és Isten rögtön válaszol neki. Ebből már első lépésben kiderül, hogy Sámuelnek volt királya. Neki nem volt szükség egyéb királyra. Tényleg ilyen hétköznapi és kis lépésben is Isten volt az Úr előtte, és ez volt az első, hogy őt kérdezi. És anélkül, hogy Isten kérdezte volna, nem is mondott semmit a népnek még. És ez a következő esetben is így lesz. Aztán itt Isten elmondja neki, hogy milyen joga lesz a királynak, és akkor azt olvassuk, hogy Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. És hogy mi minden szavát, ezt itt hosszan sorolta, hogy fog kiszúrni velük, hogy mi mindenüket el fogja venni, és hogy ez tulajdonképpen egyfajta szenvedés és nehézség lesz. És ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy mi az, hogy mindent elmondani, a teljes igazságot elmondani, mikor kell vagy lehet a teljes igazságot elmondani, pláne ilyen helyzetben, hogy végül is egy rossz dolgot kell a másiknak, itt ez esetben Sámuelnek a népnek tolmácsolnia, mert túl sok ígéretes és pozitív és az ő büszkeségüket is simogató dolog itt nem hangzik el, sőt, csupa ellenérve a saját kívánságukkal szemben, és Sámuel mégis mindent elmond. És ennek nagyon komoly jelentősége van. És most rövidre zárva ezt a kérdéskört, egyrészt hadd emlékeztessek titeket arra, hogy Sámuel ezt már gyerekkorában meg kellett, hogy tanulja, hogy a teljes igazságot el kell mondania. Amikor ez az első látomás, meg Isten először szól hozzá még Éli mellett hozzá, és ott is Éli háza feletti ítéletet mondja el Sámuelnek, és hogy így fogja majd Élit követni ő. Akkor is ezt olvassuk, hogy a látomás után, vagy Istennel való beszélgetés után Éli magához hívja, és kényszeríti, vagy kéri arra, hogy mondjon el mindent neki. És azt olvassuk az 1 Sámuel 3.18-ban, hogy elmondott azért neki Sámuel mindent. Semmit sem titkolt el előtte. Lányi déli előtt. És ez is egy kellemetlen dolog volt. Tehát egy kisgyerek lévén én mondjam el a nagy öregnek, hogy Isten milyen ítéletet foglaltad végrehajtani, és ezt nekem mondta Isten, és nem neked. Szerintem ez nagyon hasonló helyzet volt, hanem még élesebb, mint ez. És Sámuel már akkor elmondott mindent. És nem tudok én receptet erre mondani, és nekem ez nagyon sokszor kísértés is, meg kérdés is, hogy mi a hazugság, és hol kezdődik az, főleg most ilyen viszonylatban gondolkozunk, hogy másnak megmondani valami számára nem túl kellemeset, akár Isten ítéletét, vagy véleményét, ami nem egyezik az ő éppen választott útjával, hogy mitől függ az, hogy én elmondom, vagy mit mondok el. És nem tudom azt mondani, hogy X esetben hazugság, ha nem mondom el, Y esetben pedig nem. Én két olyan irányelvet találtam a Bibliában, ami biztos, hogy nem a teljes válasz, de egyfajta irányelv talán lehet. Az egyik ez a Sámueli példa, akár gyerekkorában, akár ez, hogyha valakit figyelmeztetni kell, és én tudom valami miatt Isten ítéletét, most csak tudom az idézőjelbe, vagy Isten véleményét. Nyilván a másiknak is köze van Isten véleményéhez, de most ő ezt máshogy látja, vagy csinálja, és olyan kapcsolatban vagyok, stb., ezt nyilván lehet pontosítani, akkor van egyfajta olyan felelősségünk, hogy igenis, a másik reakciójától függetlenül feladatom elmondani neki Isten véleményét. És ha nem mondom el a teljes igazságot, akkor lehet, hogy rosszat teszek. Itt se tudok 100%-osan most teljes receptet mondani, és ettől tartózkodnék is, de amikor ezen gondolkoztam, bevallom őszintén, hogy eszembe jutott egy közelportársam, aki kijött egy súlyos bűnből, közel volt Istenhez, és volt egy pont, ahol visszatért hasonló bűnbe, és ez a külső szemlélő számára, mint én voltam, egészen nyilvánvaló volt. És az út elején többször éreztem, láttam úgy, hogy itt most szólni kéne. Mint bármennyire egyértelmű a helyzet, közölni kéne vele, hogy látod-e, hogy ugyanezt csinálod, amiből már kijöttél. És kerülgettem a kását, és találkoztunk, és szörmentén szó volt a dologról, de sosem mertem kimondani keményen a teljes igazságot, amit gondoltam, és most az a helyzet van, ahol meg már úgy érzem, hogy késő, és nincs nyugalmam, és van lelki furcim, bevallom őszintén. Ez az egyik helyzet szerintem, amikor pláne hívőkörökben, pláne egy közösséghez tartozva felelősségünk van a teljes igazságot, Isten minden szavát elmondani a népnek. A másik helyzet az a vérfolyásos asszony, ahol ugye ott is ez az asszony kicsit sutyiba próbált meggyógyulni és Jézushoz férkőzni, és látszólag sikerült is, és már meggyógyult rögtön, amint a ruhát megérinti, Jézus ruháját, de akkor gyógyult meg teljesen, és lelkiképpen is, amikor úgy olvassuk az egyik helyen, hogy elmondta a teljes igazságot, amikor Jézus nyilvánosságra hozza, hogy valaki megérintette, ki volt, és el kellett mondani a teljes igazságot. És azt hiszem, valamelyest ez is irányadó lehet, hogy most mindenféle gyógyulásra gondoljunk, akár megtérés szintjén, akár megújulás szintjén, akár egy-egy bűnből való megtérés esetében, hogy a gyógyulás útja szintén nagyon sokszor úgy következik be, hogy a teljes igazságot elmondjuk, vagy másnak, vagy Istennek, vagy akire tartozik. Én ezt a kettőt találtam, ami számomra így bizonyított a bibliai történetek alapján, hogy itt nem lehet hézag, és igenis el kell mondani sok esetben minden. Biztos, hogy van más helyzet is. Azt azért szempontként hadd villancsam föl, hogy amikor másnak kell mondani esetleg valami rosszat, akkor nekünk elsődleges szempont nem lehet az, hogy ő mit szól hozzá. Tehát ha megsértődik, ha rosszul esik neki, akkor sem lehet az alapján dönteni, ha Isten megmutatta, hogy valamit mondani kell mentő szeretetből. És nyilván az igazságot szeretetben, és ennek a módja szintén vázolva van a Bibliában, itt most csak erre hegyezném ki, hogy mindent elmondok el, vagy csak részigazságot. És az az érdekes, hogy Sámuel ebbe a beszédébe, hogy itt felsorolja, hogy mi minden történik majd a néppel, nem rak bele semmilyen pszichikai terort, meg propaganda beszédet. Noha ő teljesen meg volt győződve arról, hogy ez rossz lesz a népnek, a nép meg teljesen vak volt, és továbbra sem akart hallgatni Istenre, és Sámuel meg szerette a népet, de szerette Istent is, és nyugodtan belefért volna az, hogy bármire még fölépíti a beszédét, de ő csak a puszta tényeket mondta el, csak azt, amit Isten mondott. Ez is érdekes, és talán megfogadható szempont. És ennek ellenére végig tudta hallgatni, ez még amit itt a rész végén róla olvasunk, kifejezetten Sámuel végig hallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Figyelmeztetést a nép továbbra se veszi komolyan. Egy újabb támadást, vagy ellenérsorozatot meghallgat Sámuel a nép részéről, nem vág közbe, hogy hát most mondta Isten, hogy mi lesz a végkimenetele, nem látjátok, hogy mi lesz, hogyha királyotok lesz. Nem, végighallgatja a népet, megint nem szól semmit saját lökedből és indulatból, hanem rögtön Isten elé megy, és szintén azt olvassuk, hogy Sámuel végighallgatta a népet, és elmondta az Úrnak, az Úr pedig így felelt, és megint Isten szavát továbbítja, vagy a szerint cselekszik. Ez ilyen helyzetben szerintem különösen nehéz. Itt egyéb szituk is fölmerültek, hogy mikor nehéz valakit végighallgatni. Ez is egy ilyen, szerintem, amikor nem természetes, hogy Sámuel saját vélemény hozzáadás nélkül ráadásul végighallgatja másodjára is a népet, és csak Istenhez fordul, és azt teszi, amit ő mond. Ennyit így röviden Sámuelről, tehát a fia dolgaiban szerintem rosszul döntött, mert úgy tűnik az igéből, hogy ott Isten nélkül döntött, és a következmények is, mintha ezt igazolnák, de Isten ügyében, a nép ügyében, ebben az egész királyügyben minden esetben Istent kérdezte elsőként, és magától semmit nem tett, és ennek más is lett a kimenetele. A harmadik főszereplő a nép, akik összegyűlnek, és végül is egy jogos kívánságuk van, hogy Sámuel öreg, a fiai engedetlenek, alkalmatlanok a bíráskodásra, kellene egy harmadik valaki, aki vezeti a népet, meg bíráskodik fölöttük. És ahogy minden népnél szokás, ez az érv, a fő érv, mert hogy minden népnél is így szokás, egy ember király legyen. És ez egy nagyon súlyos indok a népnek, hogy ezzel hozakodnak elő, hogy ahogyan az minden népnél szokás. Most első menetben rögtön gondolhatunk arra, hogy miben szoktunk úgy igazodni, ahogy a többiek, ahogy a más népek, és ez mennyiben jó, mennyire nem. De most konkrétan a királyválasztással kapcsolatban hadd olvassak fel egy olyan igét, ami különösen indokolja, hogy miért volt ez nagyon súlyos vétek a nép részéről, hogy királyt akartak. Kettő Mózesben van egy ilyen néhány vers. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár én az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Papok királysága és szent nép. Ezt a közismertebb számunkra, hogy minden népből csak Izraelt választotta ki Isten, de ennek itt súlya van, mert ő tényleg elkülönítette a többi nép közül Izraelt, egy céllal különített el, hogy az ő tervébe és üttervébe főszereplők legyenek. Ez volt az eredeti isteni terv, és rajtuk keresztül így áldja majd őket meg más népek számára is. És most ez a nép, aki ebben a becsben részesült, teljesen ugyanolyan akar lenni, mint az a nép, akik közül Isten őket elhívta. És ez a rossz váltó átállítás, ez aztán évszázadokon keresztül meghatározza Izrael történetét. Ez az egyik. A másik az, hogy Izraelt Isten, Isten uralomra, Isten királyságra hívta el, amikor Isten a király, papok királysága, tehát minden ilyen módon és lelki alapon menne. És a nép erre mond nemet tulajdonképpen, hogy ne Isten uralkodjék fölötte, ne a papok királysága legyen, hanem ahogy a többi népnél, úgy náluk is emberi király legyen. Ez nagyon durva szerintem, és ha ebbe belegondolunk, akár a magunk életében is, hogy Isten a pogányságból elválasztott, elkülönített, elhívott minket, ezt sokszor halljuk, és sokszor nem eléggé kincs számunkra, de az az Isten, aki ezt a népet is kezdetektől szerette, és Isten szeretetére az Ószövetségben nagyon sokszor az egyiptomi kiszabadítás szolgál alapul, itt is ezt említi, és aztán, hogy hogyan hordozta őket, hogyan gondoskodott róluk, nálunk is Isten szeretetéből választott ki minket, és ha mi nemet mondunk az ő királyságára és az ő irányítására, akkor tulajdonképpen ugyanezt tesszük, hogy megvetjük az ő kiválasztását és elkülönítését, röviden az ő szeretetét. És olyan szánalmas, hogy az emberi királytól pont azt várják, amit Isten kínált nekik is, meg nekünk is. A 20-as versben azt mondják, hogy a királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Hány ilyen ige és ígéret van, hogy Isten, aki a mi ügyünkbe ítél, ő megy előttünk, ő vezet az úton, és a harcainkban ő a győzelmet, meg ő vezeti a harcainkat. Pont azt kérik, amit Isten adnak, de ők ezt embertől várják. És ez a fakságra vonatkozó kérdés erre utalt volna, hogy a nép teljesen megvakul abba, hogy ő királyt akar, úgy, ahogy a többi nép. És nem veszi észre, elfelejti, nem jut eszébe, hogy Isten mit ígért, hogy mit adott eddig is, mi várna rá a jövőben is, és megállíthatatlan. Ez a súlyosabb, hogy a figyelmeztetés ellenére sem vált. Ha emlékeztek a Dávid és Abigail történetre, az azért biztató példa lehet nekünk, hogyha meg is vakolunk egy-egy ilyen nagyon el akarok érni valamit, vagy meg akarok csinálni magamnak valamit helyzetben. Dávid ott, amikor Nábál ellen támadna bosszúból, mert nem adott neki a lakomából semmit, vagy az embereinek, és gyakorlatilag meg akarja ülni Nábált, akkor a felesége, Abigail elé megy az úton, és egy nagyon bölcs, higgadt néhány mondattal fölébreszti, és tulajdonképpen megnyitja Dávid szemét, hogy most maga akar saját magán segíteni, és ez biztos, hogy nem Istentől való. És Dávid itt leállítható. Tehát van ilyen, hogy esetleg belevakulok az akarásomba, de Isten figyelmeztetésére kinyílik a szemem, és hajlandó vagyok megalázkodni, és nem tovább csinálni, amit akarok. De ha az ilyen figyelmeztetésekre továbbra is bekeményedek, akkor meg nagyon sokszor van az, mint ez a nép, hogy figyelmeztetés ellenére is megy a falnak, és véghez viszi, amit akar. Mert Isten sok esetben megengedi, hogy ha nagyon akarunk valamit, véghez vigyi, csak aztán meg lesznek a következménye. És Isten a negyedik és utolsó, de legfőbb szereplő, aki viszont, amit itt előbb is említettem, itt a igék alapján is különösen súlyos véteknek tekinti ezt az egészet, és ő röviden így summázza a nép kívánságát, hogy királyt akar, hogy nem téged vetettek meg, már mint Sámuelt, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek királyuk. És később, egy-két része később, ha olvassuk, hogy a nép aztán rájön, hogy milyen vétek volt királyt választani, abból is kiderül, hogy miért volt ez olyan vétek a 12. részben. Itten egy némi mennydörgéses jel után a nép kellőképpen ijed, és akkor fordulnak Sámuelhez, hogy imádkozzál szolgáidért, Istenedhez, az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Ha ez őszinte volt is igazi, akkor végül is itt elismerik azt, amit Isten már hamarabb elmondott, hogy kifejezetten bűn volt királyt kérniük és választaniuk, vagy egyáltalán a kívánság az, hogy király legyen, mert ezzel Istent vetették meg, Isten királyságára mondtak nemet. És ez az érdekes, hogy ezek után lehetne azt várni, amit itt mond is az ige, hogyha majd ezek bekövetkeznek, akkor ne csodálkozzon a nép, hogyha akkor panaszkodnak, majd Istennek nem fog válaszolni. Bekövetkezik a királynak a negatív oldalai, és akkor ugye panaszkodna a nép, és valóban, amíg nem jutnak bűnbánatra, Isten nem válaszol, de azért a szeretete ott van a továbbiakban is velük, és noha, mivel szabad döntése volt a népnek is, meg szabad döntésünk van nekünk is, elfogadja, hogyha mi homlok egyenes mást teszünk, vagy más döntünk, mint ő mondana. De nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy még a rossz döntéseink útjain is ott van és elkísér, és amikor a szakadék jönne, akkor megtart a kezével. És itt is a nép ezután nagyon megijed, és mondja Sámuelnek, hogy imádkozzon érte, és akkor Sámuel nem keresztül így biztatja őket Isten, hogy hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy saját népévé tegyen benneteket. És ez nekem olyan érdekes indok volt, hogy nem azért, mert megvallották a bűnüket, nem azért, mert ők olyan bűnök, hanem az az indok csak azért könyörül rajtuk, mert az ő nagy nevéért, és azért, mert ő választotta ki őket. És ez az, ami nem a kiérdemelés, és nem egyéb akciók eredménye, hanem egyszerűen Isten szuverén döntésének és kegyelmének és szeretetének a lehetősége. És ha végül nézzük, akkor Isten előre szerette a népet, előre kiválasztotta, utána ez bizonyította Egyiptomból való kiszabadulással, mindenféle csodákkal, gondoskodással. A nép most itt homlok egyenes mást akar, le akarja váltani Isten királyságát, idéglenesen le is váltja az életében, és Isten mégis hajlandó, amikor erre rájönnek, hogy ez nem annyira jó, mégis hajlandó visszafogadni őket, és noha maradnak a királyok, és sok minden következményt viselniük kell, és ez a mi életünkben is így van, hogyha Isten ellen döntök, és abból aztán megtérek, akkor sokszor a következményt azt viselni kell, és ez alól nem ad felmentést Isten, és ez nincs is jogunk úgymond ezt elvárni, de mégis a történet végén ott van Isten szeretete, és az a pecsét, hogy nem te miattad, hanem az én nevemért szeretlek továbbra is, és vezetlek továbbra is a megváltozott körülmények között is. Minden szereplőnek van egy-egy üzenete, érdemes esetleg átgondolni, hogy kinek mi aktuális most. Magam használt úgy keresem-e, hogy elfeldítem az igazságot, Sámuel kapcsán mi alapján döntök, egyáltalán mi alapján nyilatkozom meg mások felé, saját indulatból, saját ötlet alapján, vagy merek rögtön Isten elé menni minden kérdéssel vagy helyzettel, és azt tenni, azt akarom tenni, amit ő mond, mert ez jelenti azt, hogy valóban király az életemben. Olyan vagyok, mint a nép esetleg egy-egy kérdésben, vagy mindenben most, hogy nagyon akarok valamit, és megvakulok arra, amivel figyelmeztetne, vagy amire ehelyett vezetne engem. Van lehetőség megtérni a megvakulásból, de van lehetőség rosszul is dönteni. És Isten szeretetét sose feledjük el, ilyen szinten se, hogy újra és újra lehet kérni azt, hogy Isten újítsa meg velünk azt, hogy milyen nagy dolog, hogy mi az övéi lehetünk, ha az övéi lehetünk. És minden bukásból szabad visszatérni hozzá, és nem azért, mert olyan nagyon-nagyon jobb leszünk utána, vagy mert nagyon jó a bűnbánatunk, hanem azért, mert ő az, aki minket kiválasztott, és elég szeretett.